Ez a hely egyébként az óra szeretőknek gyakorlatilag a Disneyland. De hozzám hasonló pressznek, újságíróknak, mindenkinek maga a daráló, legalábbis én általában így szoktam fogalmazni róla. Na de mindegy is azt akartam mondani, hogy a Norkén legújabb újdonságai közül a legelső Skeleton modelleket újították meg úgy, hogy megtartva az eredeti tömeget, és az ugye csak egy háromutató szerkezet volt, kronográf készült belőle, 42 mm-es tokba érkezik ez az egész, ugyanúgy karbonból van, amit ők ugye nyilván Nortec-nek hívnak. A szerkezetről annyit árultak el nekünk, úgy hivatkoztak rá, hogy 8K, és azt mondták, hogy ezt az AMT gyártja. Rákérdeztem az okára is, hogy miért, mert hogy elvileg ugye a Kenisztitől is tudnának szerkezetet szerezni, és azt mondták, egyébként az egyik órásmester volt velünk, és azt mondta, hogy ez azért van, mert amikor az volt a kérdés, hogy tudnak-e rendesen szépen szkeletonizált szerkezetet is szállítani nekik, akkor erre nemleges választ kaptak a Kenisztitől, úgyhogy ezért van, hogy a Szelitának a prémium részlegétől az AMT től vannak ezek a szerkezetek, és azt mondták még, hogy 87 gramma tömege, így most egyébként az új kronográf szerkezet is, úgyhogy ez valami brutális, úgyhogy egészen sok karbont, vagy hát norteket és titánt használtak fel a konstrukciónak a létrehozása során. És még egy extrémebb történet volt, ami egy lényegében konceptóra ebben a csodálatos citromsárgás és feketés lényegében még nincs kész, tehát azt mondták, hogy itt még sok minden változik, a tok azért az maradni fog, de például a szíja az teljesen más lesz. Viszont a lényege itt az egésznek az volt, hogy ennek a tömegét 50 gram alá vitték. Tehát konkrétan csináltak egy 50 gram alatti tömegű háromutatós órát, ami szerintem iszonyatosan durva és nagyon-nagyon extrémnek számít. És egy robbantott ábrán is mutatták nekünk, hogy hogy is néz ki a konstrukció, és ebben van egyébként érdekes, hogy nagyon durva, több rétegű rászkódás védelem van benne titán, van benne egy X-Light, ugye ez olyan, mint a Nortec, tehát hogy egyfajta karbon, csak egyébként üvegszállal lett megerősítve, és így nagyon rugalmas tudott maradni, és azt mondták, hogy a jövőben több szerkezet is meg fogja kapni ezt a fajta technikát, és egyre hangsúlyosabb lesz majd a márkán belül. Nagy siker volt a tavalyi évben, a fagyis kiadásuk több újra gyártott batch is volt belőle, ugyanakkor elfogyott az összes, és már nem gyártnak újat. Helyette most hoztak egy másikat. Minden hetedik napon fagyi van a számlapon, és ezen túl még a fagyinak ezek a kis piros cukrok, amit ugye sprinklesnek neveznek, hogy ezek vannak. Ezek UV-reagens anyagból vannak, tehát konkrétan ugyanúgy szuperlumino van, különböző színekre színezve, és kézzel elhelyezve a legfontosabb pontokon a számlapon. Úgyhogy mondták, hogy próbálkoztak rózsaszín és illetve babakék szíjjal is, viszont azt mondták, hogy mind a kettő túl sok volt, úgyhogy végül a tesztelésben oda jutottak, hogy a fehér lesz az, ami működni fog. Azt mondta, hogy a tesztelőknek a 80%-a ezt választotta, és érdekesség volt, hogy az előző modellből kiindulva a fémszíjaknak az aránya 90% környékén volt ennél a modellni, tehát mindenki ezzel kérte, úgyhogy önmagában ez már ezért is van, hogy ezzel érkezett. Az NHL-es óráról még beszélhetnék, mert egyébként azt is most mutatták be nekünk, bár az egy korábbi kiadás, szerintem az vagy másfél vagy két hónappal ezelőtt jelent meg egyébként nekem rövid videóm is volt már róla, úgyhogy szerintem most arról nem beszélnék, csak annyit, hogy ott volt, láttuk, megnéztük kézben is ugyanolyan szépen néz ki a számlap, és legalább annyira zseniális ez a jégkarcos számlap, mint amennyire a sajtófotókon volt. Úgyhogy ezen a Norkész sajtófotóiban meg lehet bízni ilyen szempontból. Nem árulok el nagy titkot, hogyha azt mondom, hogy nagyon sokakat meglepett az, hogy a Korum április 1-én visszatért, és most is elhozták nekünk azokat az újdonságokat, amiket akkor bemutattak. Ami nekem nagyon szimpatikus, hogy most nem a Bubble és hasonló világgal jöttek elő, hanem sportos, integrált fémszíjas 12 szögű órákkal, 36 és 39 mm-es átmérővel, acélon, de volt, ami rose goldos, vagy ami kimondottan csajos, valami gyémántok vannak, tehát, hogy van nagyon sok érdekes, van egy 36-os burgundi színű változat, ami nekem nagyon tetszett. Leporoltak azért egy-két archívumot, például újra gyártották a Golden Bridge-et. Amit itt mutatok nektek belőle, az egy hőkékített titántokban érkező darab, szerintem az zseniális, és újraalkották egyébként a Golden Book-ot is. Meg lehetett tekinteni amúgy a standon az eredetit, és a most újra kiadást is, azért nyilván vannak különbség közöttük. Coinwatch-ból is készült egy új automata kiadás, úgyhogy egyébként tök jó látni azt, hogy hozzányúltak a régi klasszikusaikhoz is, kicsit megújítva őket. A bestsellerjük meg az egyik legjobban ismert modelljük, az Admiral's Cup, azt visszahozták egyfajta megújított stílusban, és érdekes, hogy az Admiral's Cup-ról lévő zászlók ugyanúgy visszaköszönnek a többi modellen is, igaz, csak monokróm színálásban. Elsőre nekem nem is tűnt fel, hogy ezek ugyanazok a számlapokon, és rákérdeztem, hogy mi a helyzet, és akkor mondták el. Szerintem nem lett volna olyan szerencsés, ezt mondjuk ezt a burgundi számlapot feldobni különböző zászlószínekkel. A Frederic Constantnál alapvetően két érdekes dolog volt, amit mutattak nekünk, nem tudom, hogy ennél egyébként volt-e több, de csak ezt hozták ki tálcán. Az egyik ugye a Wertheimernek a megújulása, ez ugye a korábbi 42-es méretről 40-esre csökkent, viszont a jeres tartaléka majdnem a duplájára, ha jól emlékszem, ami 72 órára sikerült növelniük. Fontos esztétikai dolog még ezzel kapcsolatban, hogy lespórolták róla a dátumablakot, ami is állítólag a visszajelzések alapján nagyon sokokat zavart. Ezen kívül kaptak egy új gyors cserélő rendszer, és már fémszíjjal is elérhetőek a modellek, plusz van belőle 88 darabos limitáció, ami gyémánt kirakásos. Ennek a szín árnyalata volt szerintem egyébként a legkellemesebb, bár a gyémántok az továbbra sem az én asztalom. Ami még volt náluk, az egy teljesen női család, egy maset, amik ilyen kis apró piramisokból összeálló szíjjal érkeztek, ez alapvetően ugye kicsi, apró női család, és ebből pedig, bár mondom, ez nem férfi dolog, de hogy a türkis számlapos nézett ki szerintem ebből a három a legjobban. Aztán még maradtunk egy Alpina prezentációra, ahol bemutatták az új StarTimer sorozatukat, amik ugye alapvetően pilóta órák, és ezeknek mutatták négyféle színvariánsát. Az érdekességük ugye, hogy itt a számlapon az indexek nem festettek, hanem ezek tömb indexek, tehát a Luneskel anyagból kivágtak egy teljes tömnyit, és azt helyezték rá a számlapra, úgyhogy konkrétan egész vastagságukban képesek világítani. Ez az öldeskék árnyalatú számlapos verzió volt belőle a legjobb, ezek is egyébként 40 mm-esek, és La Jouperie szerkezet elérkeznek. A Chopard fő témája is a multidézésről szól. Most úgy tűnik, hogy minden gyártónak van valami kötődése ehhez a dátumhoz, és próbálnak emlékezni valamiről. A Chopard éppen a saját gyáruknak a 30 éves megalapítására, aminek az az érdekessége, hogy ugye maga a márka 1860 óta létezik, viszont a gyárat csak 1996-ban alapították, és egyébként ez visszatükröződik valamennyire ezen a méhecskés régi logójukon is, aminek az volt a lényege, hogy maga az alapító is úgy gondolta, úgy tekintett az egész órás szakmára, mint ahogy a méhek közösen együtt dolgoznak, és így hoznak össze valami jót, abban az esetben a mézet itt természetesen órákat. Az alapítás idejére emlékező órájuk nagyon érdekes kézi gióssé volt, aminek nem bronz az alapja, hanem aranyban már ez is egyfajta különlegesség, és az órának a számlap színében a Fleurier folyójának a színe játszik. Visszafogott a mérete 36,5 mm-es, az átmérős 8,2 mm a vastagság, vagy hát ez esetben vékonyság, aranyok az indexek és egyébként a mutatók is. Bemutatott egy porosz, egy XPS Purusha, vagyis hát Poroszországra megemlékező modell. Nem öncélül magában ez az emlékezés, hanem ők kutakodtak a történelmi könyvbe, és hát Fleurier valamikor Poroszországhoz tartozott, és létező dolog a porosz kék, és pont ezért ezt a szint így feltámasztva vagy definiálva használják a számlapjukon, valamint ezt egyfajta belépő modellként szánják. Ez abból is látszik, hogy ezen a modelljükön az előzőhöz képest nincs Genfi pecsét, csak koszk minősítés, úgyhogy ezért is tudják valamennyivel olcsóban adni. Hogy az olcsóbb az mit jelent, az nem derült ki. A bemutató közben voltak, akik kérdeztek árakat, és annyival ütöttek el minket, hogy a Chopard hivatalosan nem kommunikál árakat, ez egy nagyon érdekes hozzáállás, de mindegy. A következő a Time Traveler órájuk volt, ami itt is megjelent a tematika, hogy titán, hogy GMT, hogy természetesen dupla koronás, ami nekem egyébként mint ötlet nagyon tetszett, hogy sötétített zafírt tettek a hátuljára, tehát hogy konkrétan nem magát az egész szerkezetet feketítették be, hanem csak a zafírt, amin keresztül lehetett nézni, és így a hatása az hasonló. Rengeteget mutattak, még mondok kettőt, hogy visszacsatoljak a méhecskés tematikára. Van egy olyan jumping hour-os megoldásuk, ami konkrétan méhrács számlapos volt, és állítólag 14 órányi munkaidő van abban, hogy ezt a számlapot így összerakják, és a súlyán is egyébként lehet érezni, hogy ez itt valami tényleg nagyon nehéz dolog. Maga a tok is indokolja ezt a dolgot, a szerkezet annyira nem. És ugye 8 napos járás tartalékos ez a szerkezet, ez az ő Quattro technológiuknak köszönhető. És az utolsó, amit megmutatok, az azért is érdekes, mert egy kollaboráció a Löppével közösen követték el ezt a méhkas, vagyis hát Beehive névre hallgató modellt, és az az érdekessége, hogy ilyen egymás fölött forgó korongok vannak, és ezekben a korongok vannak aranyból készült méhek, és azok mutatják az időt.
Ez nyilván nem volt kiállítva, csak videó mutogatták a sajtóvetítésen, de aztán néhány kérdés után találtunk olyat, aki segített, és konkrétan bevezettek külön terembe is megmutatták, és meséltek még róla pluszban. Ugye, hogy ennek az órának is van gongja, és ugyanazzal a technológiával működik, mint a Beech Striker Watch. A három méhecske pedig a Chopard három generációját jelenti, akik együtt dolgoztak a márkán, ez szerintem egy nagyon szép szimbólum.
A Trilognál voltam az előbb, és a Trend Dő kollekciójukban mutattak be újdonságokat. Ugye a Trend Dő alapvetően 32-t jelent, és először, amikor meghallottam, azt hittem, hogy 32 mm-es átmérőjű órákról lesz szó, de szerencsére nem erről van szó. Ez az ő Párizsban lévő címükre utal, mert az Operánál valami 32-es cím alatt találhatóak. Egyébként maga erről a sorozatról annyit, hogy ugye integrált filmszíjas maga a zsáner, de egyébként érkeztek gumiszíjas verziók, és velük 39,5 mm az átmérőjük. A saját in-house szerkezetük van benne, ami konkrétan ilyen összeveszett X-Nigiló névre hallgat, maga a járás tartalék egyébként 42 órányi, tehát hogy semmi nagyon durvára nem kell számítani, viszont ahogy megfordítjuk, látszik, hogy egyébként nagyon-nagyon jól néz. Homokfúgott felületeket lehet látni, konkrétan ez a rose goldos szín van rajta, ami egyébként van olyan modell, aminek a tokján is visszaköszön, és ami az érdekessége ugye ennek a márkának, hogy nem mutatókra kell számítani, hanem különböző forgó tárcsákkal mutatja az időt, és ahogy megszokhatjátok, hogyha valami különleges kinézettársul európai gyártással, in-house szerkezettel, az mindig drága, itt is a legolcsóbb verziók olyan 21 ezer euró környékén készülnek, az acél modellek, és az idei újdonságok a Sunray Green, ami több modelljükön is visszaköszön, első ránézésre tökre szürkének tűnik. Az acél szíja szerintem annyira nem adja ki magát, pedig bevetettem mindenféle világítást, és így nagyon-nagyon szürkének tűnik egy kis zölddel, de például a rose gold változaton azért ott eléggé jól mutatott, és ott a rose gold toxin is, meg egyébként a zöld színű gumiszíj is nagyon sokat hozzáadott a komplett élményhez. És belevittek még egy csomag két különleges kiadásra, ez a Trendő Secret névre hallgat, és ugye itt egy ilyen csillagos égtérképet lehet látni, aminek az a különlegessége, hogyha valaki ezt megrendeli, akkor meg tudja határozni az időpontot és a helyszínt, hogy honnét nézve ábrázolja a csillagtérképet a számla, és az egyedileg konkrétan legyártják neki. És maga a szerkezet itt is ugyanaz, mint az előzőnél, forog maga a dátumtárcsa, forog a belül a perc tengely, és forog ugye a másodperc tengely is. Az előzőekhez képest ez a metálpigmentes számla csak kb. 500 euróval drágább, viszont hogyha nemes film, tehát hogy rose gold kiadásba szeretnéd, akkor konkrétan ez majdnem 40 ezer euróba, azt hiszem 39.500-ba kerül, és természetesen ebbe sincs benne az áfa. Az Armstrong nagyon érdekes rezonansz kiadást láthattunk idén, ennek az a különlegessége, hogy egyrészt persze Chiming Watch és elüti a pontos időt, viszont rájöttek, hogy sok ember arra szereti használni az órát, hogy egyébként csak hallgassa az ilyen óráknak a hangját, úgyhogy kétféle módja van, egyrészt lehet azt csinálni vele, hogy elcsilingeli a pontos időt, viszont egy mód állítással el lehet érni azt, hogy a lehető leghosszabb csilingelést adja elő, ami a 12 óra 59 perc. Nyilván egyébként ezeknek az óráknak az ára valami horribilis, azt hiszem, hogy 350 ezer valami hasonlóra mondtak, és összesen 25 darabra lesz limitálva, évente 8 darabot tudnak bele gyártani, szóval, hogyha valaki nagyon szeretne, akkor lehet, hogy akár 5 éven belül talán meg is kapja ezt az óráját. Szerintem mindenképpen megérte megnézni ezt a lazat számlapos különleges kiadást. Több márkával kapcsolatban fogalmaztam úgy, hogy multidézésbe, illetve különböző évforduló ünneplésre használták ezt az alkalmat, és a Raymond Vellel sincs ez másképpen. Ők az 50. évfordulójukat ünneplik. Ennek örömére a Mille Szíme kiadásukból jött ki egy 50 darabos limitált kiadás, ami egyébként árban egészen borsos sikerült, Varzsú 23-as szerkezetek vannak bennük, az ő saját alapítási évükből, tehát 1976-ból, ezeket a szerkezeteket felújították, dekorálták, és ellátták ezzel a nagyon szép 39 mm-es stokkal. Ezt a különleges alkalmat egy 9990 eurós árcímkével sikerült megünnepelniük, és hogy még egy 50-es legyen, ugye 50 darab készült belőle, de állítólag már az összes elfogyott. Az öltönyőre Small Seconds darabokból is mutogattak nekünk néhányat, ugye ezek is 39 mm-esek. Nagyon tetszett az, hogy a számlapok ennyire egyszerűek, hogy gyakorlatilag egy, illetve kettő színnel operálnak, szinte ilyen teljes monokromitásban, fehér-fekete, illetve fehér és burgundi. Létezik belőle elvileg DVD Rose Gold tokos barna verzió, létezik belőle a sötétkék verzió. Ezen kívül, ami nekem nagyon tetszett, meg elvileg embargós, úgyhogy képeket nem tudok róla mutatni, de jönnek ki egy új integrált fémszíjas családdal, amit egyébként az Instámon lát. Láthattatok is. Oda kitettem a butikjukból egy-két vágóképet, és ott ugye azt kérdeztem, hogy ez inkább inzsinyőr, vagy inkább Nautilus, és a szavazatok alapján egyértelműen az inzsinyőr kategóriába soroltátok ezeket az órákat. Azt mondták még el róluk, hogy ennek az órának nem nyílt a számlapja, hanem teljesen sima a hátlemeze, és ennek az oka pedig az, hogy általában az óráikat nagyon sokszor ajándéknak veszik, és így rengeteg hely marad arra, hogy gravírozzanak, mert rengeteg ilyen kérés érkezik hozzájuk. Ilyet sem hallottam még egyik márkától sem, mióta a Watches & Wonders-re járok, úgyhogy ez egy nagyon érdekes szempont. A kertjén az újdonság, hogy most igazából a tematika az az volt, hogy hogyan hozzunk vissza termékcsaládokat, és most hoztak is vissza egy párat az archívumokból. Egy ilyen volt egyértelműen a Roadster család, ebből készült acélváltozat, van medium és large belőlük. Folytatták a Dumont családnak azt a dresswatchos irányba vitelét, ugye alapvetően mindig is vékonyabb volt, és most egy nagyon érdekes arany szíjat kapott. Milánoinak nem nevezném, Rise-nak nem nevezném, de valami ezek között operáló szíjakat kaptak ezek a modellek, és mivel az arany az azért az nem az én világom, ezért inkább az acélváltozat az, amit én jobban megnéztem, de egyébként az aranyváltozatok is iszonyatosan szemrevalóak. Aztán nyilván tele voltunk még dedikáltan női kiadásokkal, ilyen volt például a Mist de Cartier, iszonyatosan látványosak voltak. Az új privé megjelenések közül hezitáltunk a srácok, hogy most melyik néz ki a legjobban. A Crash az nyilván mindig adja magát, de szerintem a Classic Tank szerintem itt jobban működött. Készült a Pantherből egy ilyen Metien d'Art tort kiadás, és nagyon érdekes volt önmagában a számlapja, ez a mintázat rajta, hogy smaragdból van a párducnak a szeme, viszont ettől egyébként egy kicsit olvashatatlanná is vált. A mintázat az, hogy rácsos, és hogy aranyszínűek a mutató. Nagyon sokat itt feláldoztak az olvashatóság oltárán, de egyszerűen csak gyönyörű ez a kiadás. És ha választom kellene egyet, akkor biztos, hogy a privéből a Platina Tank Classic kiadást választanám. Nekem egyébként azt tetszett a legjobban. A Platinának a különlegessége, a tokon, a súlya, és önmagában a tankvilág az, ami ezekből a megjelenésekből a legközelebb állt hozzám.
A Kronos viszonylagosságai közül igazából nem tudom, hogy mi az, amiről lehet beszélni.
A Digitor Kronosuk volt nagyon érdekes, ugye ez egy lényegében egy nagy aranytömb. Itt is Jumping Hour-ról beszélünk, itt azért technológiailag máshogy néz ki a dolog. Itt ugye nincs retrográd percmutatás, itt ugye tárcsák forognak, úgyhogy ez ilyen szempontból teljesen más. A mintázat az hasonló mindegyiknél, viszont mindegyiknél egy kicsit más, mert ezért mégiscsak kézi vésésről beszélünk. És ugye onnét kapta a nevét azért Kronos, mert hogy az idő is ott van a toknak a bal oldalán, és így számon kérően néz rád, hogy tudod, hogy mennyi az idő, és hogy jól használt fel az idődet. Azt mondták nekünk, hogy ez az üzenete, és összesen 33 darab készül ebből a több mint 200 gram aranyat tartalmazó kiadásból. Ezt emelték ki nagyon a tájékoztatóba, hogy soha nem csináltak még ők ilyen órát, aminek ilyen magas lett volna az aranytartalma, meg önmagában ilyen magas lett volna a tömege. Kérdeztük az árat, de egyébként erre udvariasan nem annyira válaszoltak, vagy csak lehet, hogy én voltam süket, és így elment a fülem mellett. Itt egy érdekes páros óra még ugye Pulse GMT névre hallgatnak, ennek van egy Sky Goldnak nevezett Rose Goldos változata. Érdekesség, hogy amikor megmutatták nekünk, akkor azt mondták, hogy ez nem az eredeti súlya, mert ez még csak PVD-be vonat a tokon, tehát hogy úgymond acélból van. Viszont a végleges kiadás az majd tényleg aranyból lesz. Itt nagy tűzzománt számlap, nagyon jól működik vele, és a kék együtt a Rose Gold-dal szerintem egyébként zseniális, és 50 darab készül egyébként mind a kettőféle kiadásból, és a másik szürke kiadás egyébként titánból készült, hogy jó nagy lesz a kontraszt a tömör rózsaszín aranyból készült és a titán verzió között, mondom, itt ez még egyelőre nem jött ki, viszont az nekem nagyon tetszett, hogy giosált számlappal érkeznek, és ez a titán itt az egy nagyon-nagyon szemed gyönyörködtető volt szerintem a giosált számlapnak és a hőkékített mutatóknak és a számlapon látható két csavarnak az összjátéka, meg egyébként ez, hogy ebben a nagyon érdekes szíj szemeknek a felső része így finoman meg volt polírozva, úgyhogy szerintem ezek így mind-mind-mind zseniális részletek. Ebből 200 darab limitált kiadás készül, a Rose Goldból 50 darab. Az Arnold & Sons és az Angelus egy közös bemutatót tartott, ez érthető is, mert ugye közös a tulajdonosi háttér. Az Angelusos részt gyorsan lezavarták, ott egyetlen megjelenést hoztak, az 1958-as Tinkler negyed ismétlő megújítása volt. Új automata szerkezette, 38 mm-es átmérő és 12 mm vastag tokban érkezett, két verzióban, és ide nekünk most az acéltokos hozták, de létezik belőle egy arany is. Az acélváltozat egy 25 darabos limitációban érkezik, 37.900 svájci frankért, míg az aranyváltozatét 53.300 svájci frankt kérnek. Az Arnold & Sons egyébként két kiadással, de összesen négy új modellel érkezett, ami a leglátványosabb és egyébként árban is a legkedvezőbb az új Petersit számlapos kiadásuk, ami 39,5 mm-es, és ő felsége névre hallgat, ugye erre utal a HM, His Majesty név. Nagyon szépen dekorálták ezt az ultravékony kézi húzós szerkezettel ellátott órát, ami maga a szerkezet csak 2,7 mm vékony. Az acélkiadást 18 darab limitálták, és 16.200 svájci frankért érhető el, míg a rózsaszínrany kiadás 8 darabra limitált, és az ára 27.100 svájci frank.
A másik megjelenés az olyan szinten érdekesebb, hogy ez a jelenleg a piacon az egyik legvékonyabb kézihúzós turbion. Ráadásul kétféle Onyx számlappal érkezik, mert hogy ez a kétféle az egy kiadáson belül értendő. A felület nagy részén egy ilyen nagyon szépen tükörsimára polírozott Onyx van, viszont a segédszámlapon egy szálcsiszolt Onyx van, amit általában nem szoktak használni, és itt a tervezővel volt lehetőségünk beszélgetni, aki így megosztotta velünk azt, hogy hát igen, senkinek nem jutott még eszébe, hogy ilyen nagyon matt Onyxot használjanak, mert az igazán az Onyx szépsége akkor jön ki, amikor polírozva van, de úgy gondolták, hogy miért is ne. A vörös arany változatban 8 darab fog készülni, ennek 74.600 svájci frank az ára, és a platina verzióban is 8 darab fog készülni, viszont ennek az ára 85.400 svájci frank.